de azért jó, hogyha az arányokat ismerjük, és nagyjából itt kezdetben figyelni kell rá, és időigényes. Én is csináltam, mert nekem is sokszor kell fogyni, nem férek be az ajtót. Az a helyzet, és csináltam.
A hallgatóknak elmondjuk, Attila befér az ajtó.
Szélesre tártunk.
Igen, az ablakkal már gondjai lennének, de az ajtó még nem okozott ki. Nagyon sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Függőség Podcast Kovács András Péterrel, és ma is itt van velem a Duma Színház dramaturgia és munkafüggő tapasztalati szakértőnk Dés Enikő, valamint klinikai szakpszichológusunk Hoffmann Katalin. Mai témánk pedig az ortorexia nervóza, a helyes étkezés, nem tudom, rögeszméje, vagy minek nevezzük ezt. Beszélgető társunk pedig Szabó Attila, az ELTE pedagógiai és pszichológiai kar professzora, akivel az előző adásban a fitness függőségről tárgyaltunk.
Ezt az étkezési problémáknál sorolják fel ezek tünetekkel kezdődnek, hogy valaki különböző diétákat próbál követni kezdetben, és nagyon meg kell feleljen abban. Most velük például nagyon egyszerűen, hogy mindenki értse például a vegetáriánus életmódot, ott nagyon fontos, hogy megnézem, hogy van-e benne bármilyen állati eredetű tartalma, és ezért el kell olvasni az összetevőket. Na most hol van, hol beteges, hol nem? Tehát itt a határ azért egy kicsikét nehezebb, mert hogyha elfogadjuk azt, hogy hát van egy vegetáriánus életmód, vagy egy paleo életmód, ott van egy bizonyos diéta, ahol tényleg meg kell nézni, és ezek az emberek nagyon sok időt töltenek amikor vásárolnak az élelmiszerboltba. Sokszor én is türelmetlen vagyok, mert ott olvassa az illető előttem, és már nyúlnék fel, hogy levegyem a doboz kis műzlimet, de nem tudok, mert ő ott olvas, és tennök elszólja, hogy bocsánat, egy picit csak le akarom venni. Azért, mert rengeteg időt töltenek, mert elolvassák pontosan, mi van. De hogy hol a határ? Hát ez nagyon nehéz.
Vagy pedig vallási okokból.
Kolléginához fordulok, mert itt szerintem nagyon nehéz egy ilyen klinikai határt megállapítani. Az, aki már például visszautasít mindent vendégségben, és ott is kérdezősködik az összetevőjől, vagy inkább nem eszik, ott lehet, hogy már valami gondok vannak, hogy kicsit túlzásba viszi. De ugyanakkor attól, hogy valaki olvas az élelmiszerboltban, hogy mi az összetevője, az még nem igazán val ortorexiára. És nem tudom, hogy hát a kollégina találkozott-e ilyen esettel, és hogy mi volt az extrém. Mert én a tudományos területről, az általános, a nomotetikus megközelítés, míg a kollégina az ideografikus, a személy megközelítésből, tapasztalatból tud erről mondani egy pár szó.
Hú, mennyi új idegen szó.
Johann Zerfi.
Kell pár lábjegyzet.
Nem csak azért kell mondjuk valakinek elolvasgatnia, mert hogy ő eldöntötte mondjuk, hogy vegetáriánus étrend, hanem azért van egy csomó táplálkozási allergia, pontosan, meg egy csomó intolerancia, és van, akinek azért, tehát van, akinek kvázi az élete is múlik azon, hogy elolvassa-e azt, hogy vagy az egészség, igen, vagy a jól létel, szóval, hogy így van.
Tehát, vagy ugye vallási okokból.
Abszolút, tehát, hogy önmagában az, hogy megnézem, annak is van tényleg egy van, akinek szükségszerű, igen, van, akinek egyszerűen csak egy vállalt, igen, tudatos döntés, hogy igen, akkor oda figyelek arra, hogy én azért azt gondolom, hogy aki viszont nincs rákényszerítve, tehát mondjuk nem egy allergia, vagy nem egy vallási ok, és mégis, nem tudom, napi 10-15, nem tudom hány órákat tölt azzal, hogy ezeket boklásza, ott azért valóban nincs egy éles határ, tehát tényleg csak valahogyan az extremitásokat, igen, tudnám én is kiemelni, vagy hogy valóban kinél ez milyen mérték, hogy nem fogad el semmit. Mert úgy néznek a vendégségbe rá, hogy ja, ennek ez se jó, ez se jó, ez se jó, mindenre azt mondja, hogy...
Persze, meg nyilván, ha valaki, nem tudom én, gluténérzékeny, az nagyon komoly dolog, mert lenyomja a bélbolyhait.
Csak a másik fél meg sokszor azt, ja, megijött a hisztis problémás, nem tudom én, akinek nem lehet olyat főzni, és még a marha húsleves se felelt meg, mert hogy az is a testének
rakott. Hát hozzuk be azt a tényezőt, hogy mondjuk pont egy ilyen vendégség során nem biztos, hogy az illetőnek olyan betegsége van, ami mondjuk a nyilvánosság kiteregethető, mert egy gluténérzékenység, egy instabil vércukorszint, vagy cukorbetegség, az könnyen kimondható, de van, igen, számos olyan betegség, igen, amiről nem vallunk olyan szívesen, igen, mégis de behatárolja, de hogy mit tehetünk, mit nem. Tehát még a szégyenérzet, vagy az elfogadottság, a tabu is tényezőként szerepel ezeknél.
Pontosan. De közelítsük meg ezt azért a pozitív oldalról egy kicsit, mert azért tudatosnak kell lenni, hogy mit eszünk, és mit teszünk a szánkba, ami bemegy a hasunkba, mert a mai világban már nagyon sok műkaja van, és nagyon sok tartósítószer, színezőszer, aminek a hosszú távú hatását nem ismerjük. Tehát lehetséges, hogy ártatlan, és megnézzük egy-két év múlva, aki rendszeresen fogyassza, de ezt nem tudjuk, hogy mi lesz 20 év múlva, és egy 20 évesnél számít, mert 20 év múlva egy 20 éves 40 éves lesz. Uh-huh. És hogyha folyamatosan különböző tartósítószerek, amik esetleg károsak az egészségre, vagy akár daganatot okoznak, vagy hasonló betegségeket, ugye ezeket mi nem tudjuk. Tehát, hogyha valaki néz, és inkább tényleg az egészséges étkezés felé próbál, azt mondja, jó van, olyat veszek, ami nem tartalmaz színezőket, vagy tartósítószereket, ez még nem igazán beteges. Én inkább azt mondanám, hogy igenis tudatosan étkezzünk, nézzük meg, és vannak nagyon sok applikációk ma már, amelyik megmutatja, hogy mennyi kalória szükséglete van egy bizonyos súlyú embernek, legyen az nő vagy férfi, ebből mennyi legyen a fehérje, mennyi legyen. Most nem azt mondom, hogy ezt pontosan milligramra be kéne tartani, de azért jó, hogyha az arányokat ismerjük, és nagyjából kezdetbe figyelni kell rá, és időigényes. Én is csináltam, mert nekem is sokszor kell fogyni, férjek be az ajtót. Az a helyzet, és csináltam.
A hallgatóknak elmondjuk, Attila befér az ajtón.
Széles
ablakkal már gondjai lennének, de az ajtó még
nyitott. Széles ajtó. Tehát a lényeg az, hogy kezdetben ez nagyon időigényes, és a párom nagyon idegesítő volt ez. De utána már tudom, így ránézek, és mondom, na jó, egy merőkanál paraj, az ennyi kalória körülbelül, ennyi vasat tartalmaz, tehát megtanulja az ember, de szerintem ez még nem beteges. Akkor válik betegessé, például, hogy te mondtad, nagyon helyes, hogy elmész valahova, és nem tudod megengedni azt magadnak, hogy ott nyugodtan egyél, ha csak nem vagy beteg, és valami betegséged van, akkor megérthető. De hogyha semmi betegséged nincs, és te mégse vagy hajlandó enni, elfogadni egyszer a vendégségbe. Van olyan például, aki nem eszik vörös hús, de azt mondja, elmegyek vendégségbe húsvétkor, karácsonykor, kétszer egy évben megeszem, mert nem fog megölni. De nagyon sok ember van ezzel így. Hát azért ezt azért én azt mondom, hogy ezt azért a pozitív oldalról kell megközelíteni, mielőtt átesünk a lónak a másik oldalára, ahol ugye betegséget keresünk ebbe, hogy valaki odafigyel arra, hogy mivel táplálkozik és mit visz be.
Nagyon szorosan ide kapcsolódik az, és lehet, hogy mégis ennek ellenére eltérek egy picit, de a függőség ebben az esetben áttérhet, vagy módosulhat fóbiává? Tehát mondjuk, hogy nagyon félek attól, hogy mit viszek be a szervezetbe, és már nem olyan, mintha ez a másik oldala lenne a fóbia.
Hát én úgy tudom, hogy sokszor alapja a paranoia ennek a...
Igen.
Tehát nem, hogy átfordul, hanem hogy kifejezetten alapja lehet.
Igen, a félelem, az erős félelem vezérheti ezt a nem tudom, hogy diszfunkciónak nevezhető, de valójában tényleg az, amikor az ember túlzásba viszi, és a félelem az, hogy tudom, hogy nyugodt vagyok, hogy mit eszek meg, az... Sőt, én meg is mondom őszintén, én azért lehet, hogy pszichiáterek, pszichológusok elvitatkoznának ezzel, hogy ez inkább a fóbia mérleg oldalán, vagy a függőség mérleg oldalán van. Szóval van benne mind a kettő, én szerintem, de fóbia az biztos, hogy jelen van egy bizonyos fokig, nem?
Hát meg talán ez a betegségtől való félelem, meg a halál közvetve, vagy közvetlenül a halálfélelem is, meg valóban ez azért tartózkodom, hogy nehogy valami bántalom, sérülés érjen, nehogy olyat figyel.
Perfekcionizmus, nem? Tehát, hogy aki azt akarja, hogy az életben mindig minden rendben legyen, és minden tüktig legyen, őnek na, nyilván az
hát azért... Hát igen, az már inkább már a kényszeres, szóval amiről beszélsz, igen, az igen. A kényszeres spektrum is tulajdonképpen.
OCD.
De hogy valóban ennek valahogy talán a határa, mert hogy tényleg figyeljünk oda rá, tehát ugye van ez a mondás is, hogy az vagy, amit megeszel, és hogy valóban... igen.
Békes gumicukor.
Tényleg alapvetően érdemes odafigyelni, meg amit te is mondasz, és egy idő után ez tud rutinná válni, vagy automatizmussá, hogy valóban ránézek, és körülbelül tudom. De ez is nagyon fontos, hogy te se számolod ki már milligramra, vagy nem az van, hogyha nem tudom, én is odafigyelek, hogy megint, ha már szóba jött a szoptatás időszaka, most valamiért ez, szóval én is odafigyeltem, hogy nem tudom, olyan helyről szerezzem be a zöldséget, gyümölcsöt a gyereknek, amikor elkezdem a hozzátáplálást, mert valóban az, az fontos, hogy akkor, akkor egy tiszta étkezés, vagy nem is tudom, de ha úgy adódott, hogy nem tudom, egy hónapban egyszer vendégségben voltunk a rokonoknál, akkor nem mondtam, hogy nem eheti meg azt a sárgarépa pürét, ami nem a biopiacról származik, és nem tudom mit. Tehát, hogy alapvetően persze nagy vonalakban azt gondolom, hogy fontos törekedni, de hogy pont amit te is kiemeltél, hogy ezért tudok-e kivételt tenni, vagy valóban ez már egy olyan kényszer, és akkor megint válasszuk külön, hogy valakinek ezt egészségügyi jogból muszáj-e ilyen szigorúan odafigyelni, vagy egész egyszerűen csak azért, mert már rögeszmévé vált, vagy egy kényszerré vált, és...
Meg itt is a bűntudat szóba jöhet, mert ugye van, amikor valami történik, és akkor hirtelen félreteszem ezt a rögeszmét, és akkor nekiállhatok, és eszek csokoládétól kezdve mindent, és akkor jön a kompenzáció, hetekig, hónapokig büntetem magamat, hogy na most nagyon odafigyeljek, mérem a cukromat, meg minden. A bűntudat az egyik, és itt is van a visszaesés, amikor azt mondom, jó, van egy kicsikét lazában veszem ezt a dolgot, de utána valami történik az életében, lehet, hogy rosszul érzi magát, vagy nem tud aludni, és akkor megint visszatér arra, mert úgy gondolja, hogy ezzel tudja orvosolni, de tulajdonképpen ez egy kondicionálás, tehát bizonyos élethelyzetet összekapcsol az étkezési szokásokkal, és innen kezdve valami teljesen kivág, például van, akinek semmi probléma nincsen a proteinnel, de ő azt mondja, hogy a protein neki rosszat tesz, és akkor nem eszik proteint például.
De amúgy tehát nem jelentkezik se a bőrén, se a, tehát semmi, csak ő kitalálja magának, hogy neki nem jó a protein.
Igen, igen, de egy idő után még jelentkezhet, és a pszichoszomatikus betegségekben ez előfordul, hogy annyira bebeszélsz magadnak valamit, hogy a később ez megjelenik. Tudod, ez a régi közmondás, hogy ne fesd az ördögöt a falra, mert megjelenik. Ez sajnos valós a pszichológiában, hogy annyira beprogramálod az agyadat, ahogy tudod magadat gyógyítani, éppen úgy tudod magadat tönkretenni is a gondolattal, ezekkel az erős kondicionálással.
Tejfehér érzékenyét tudod magad. Gondolom.
Igen, mert az agy nem tud különbséget tenni a valós, meg az elképzelt dolgok között. Gondolom. És fontos tudni, hogy vannak nagyon sok ilyen kérdőívek, amivel felmérik, hogy például mennyire vagy edzésfüggő, vagy ortorexiás. Ezek nem diagnosztikai eszközök. Például nagyon erős korreláció van, vagyis összefüggés magyarul, a testedzés függőség és az ortorexia nervóza között. Nagyon erős a korreláció. De ez valóban természetes, hogyha én többet edzek és komolyabb eredményeket akarok elérni, megnézem, hogy mit eszek. És ugye sokszor az edzők is segítenek abban, hogy egy étrendet összeállítsanak a sportolónak, hogy a leghatékonyabb edzést ugye, tudják végezni. És ezért van ez az erős korreláció, de ez még nem diszfunkció. Tehát szerintem túl patologizáljuk ezeket a dolgokat, mert nagyon ritkák az ortorexia, még tényleg, hogy beteges már, elég ritka, és a testedzés függőség is nagyon ritka. Csak az a baj, hogy ezeket kérdővel mérik fel,
önbevallás alapján.
Így van, és ezek csak tulajdonképpen tendenciákat. Például mi írtunk most egy kollégával egy könyvet, angolul, New Yorkban jelent meg a Routledge gondozásában, az a címe, hogy szenvedély és függőség a sportban és az edzésben, és ott abba könyvbe tagoljuk, hogy nagyon sokszor egy erős szenvedélyről beszélünk, ami nem káros egyáltalán az emberre, és mégis a szakirodalom sokszor addikcióként kezeli. Hasonló az ortorexia nervózával is, nagyon sokszor nagyon tudatosan, figyelmesen, gondosan étkezik valaki, és ez mások szemébe beteges, tehát hol a határ. Én megint azt mondom, hogy a határ mindig ott van, hogy ártunk-e magunknak, vagy másokkal azzal, amit csinálok. És ha nem, akkor nem hiszem, hogy beszélhetünk igazán diszfunkcióról.
Nálam saját tapasztalat, hogy amikor pár évvel ezelőtt kivontam az étrendemből a cukrot, és némileg a fehér lisztet, akkor akkor a családban egy olyan megdöbbenés, meg meglepetés fogadott, hogy már elhangzott a beteges szó rám nézve, miközben ettem normálisan, tehát nem az volt, hogy én nem eszem, vagy valami bődületesen keveset, csak ezt a kettőt kivontam az étkezésemből. És mégis ennyire reaktívak, mert ennyire tradicionálisan benne van a cukor, meg a liszt az étkezésben, vagy hát az étrendben.
Meg macerás leszel onnantól.
Macerás, igen, macerás
lett. Lisztet és cukrot én sem fogyasztok, csak feldolgozva. Csak kakaós csiga formájában. De az, hogy kirakom magam elé a lisztet, nem. Egy ilyeszik lisztet.
Igen, meg azért, bocsánat, csak egy ilyen zárójás megjegyzés ez, hogy azért sokan azt gondolom, hogy tényleg maga, tehát kívülről lehet, hogy betegesnek tűnik, de sokszor az ember saját maga érzi a szervezetében, mert most mondhatod, hogy egy idő után van, aki elő tudja idézni valóban azt, hogy akkor nem tudom érzékeny rá, de sokszor meg azt is látom, hogy alul vannak diagnosztizálva bizonyos anyagcsere problémák, igen, vagy a táplálkozási zavarok kapcsán, vagy nem tudom, nekem is számos olyan ismerősöm, vagy kliensem van, hogy 20 évig mondtak, hogy ja, stressz, meg IBS, meg nem tudom micsoda, és elkezdett egy olyan étrendet, amivel meg mondjuk 2 hét alatt szűntek meg a 20 éve fennálló problémái, mert valóban mondjuk úgy reagál a szervezete, és hogy ilyen szempontból, szóval ez egy kicsit szerintem ilyen parás témába is nyúlunk ezzel, de hogy szerintem az fontos elfogadni, hogyha valaki meg tényleg úgy érzi, hogy ő ettől jobban működik, vagy nem tudom én, nem tudja megindokolni, és nincsen egy papírja róla, hogy ő beteg lenne, vagy nem tudom, de mégis azt tapasztalja, hogy ő nem fogyaszt ezt, meg ezt, attól ő jobban van, akkor azt azért lehet tiszteletben tartani, és ne feltétlenül úgy eljünk, hogy na, jön a grillpartira a macerás, már megint, aki nem eszi meg, amit én csinálok, hanem...
De ami szerintem egy nagyon fontos határvonal, ugye az, hogy Enikő, te visszavettél a lisztből és a cukorból, és ez lehet, hogy anyukádéknak vagy otthon fejtörést okozott, hogy akkor mit csüssünk az Enikőnek, viszont nem próbáltad meggyőzni őket arról, hogy ez az egyedüli és az egyetlen helyes járható út, és ha ti ezt nem követitek, akkor ti alacsonyabb rendű férgek vagytok, és el fogjátok magatokat pusztítani. Hogy nekem van egy ilyen viccem, ami nyilván túlzó, és most sok-sok embert fogok vele magamra haragítani, hogy honnan lehet tudni, hogy valaki vegán, elmondja. És ez nem a vegánok ellen szól ez a vicc, hanem azok ellen, akik az ortorexiájukat például a vegánizmus köntösébe bújtatják. Tehát, hogy van, aki nem eszik állati eredetű meggyőződésből, nem érzi olyan jól magát, ha húst eszik, sokkal jobban, mióta, az egy dolog. De ha valaki az ortorexiáját bújtatja ebbe a köntösbe, attól viszont kapni fogod az ívet rendesen.
És az a baj, hogy ugye a társadalom ítélkező, tehát hogyha valaki ortorexiától függetlenül egészségesen próbál élni, és odafigyel arra, hogy mit eszik, a társadalom ítélkező. Én ismerek valakit, nagyon-nagyon közeli rokon, aki gyermekkorában mindent evett, aztán egyszer kapott egy betegséget, és utána csak bizonyos dolgokat, és minden tisztán. Tehát a vajas kenyeret, a szalámit külön, a vajas kenyeret külön, ha elmegy vendéglőbe, csak köretet eszik, vagy csak rizs, vagy csak krumpli, és felnőtt ember teljesen normális életet él, és kellett csinálni neki egy kis névjegykártyát, és amikor vendégségbe megy, akkor kiosztogatja, hogy étkezési problémában ne csodálkozzatok a fura szokáson, és mindenkinek ad egyet belőle.
De aranyos. Ez aranyos. Ugyanakkor hallottam olyat is, hogy iskolában, tehát nyilván, ha ott vallási, a család vallási meggyőződéséből adódik a gyereknek a diétája, akkor lehet a gyerekkel beküldeni külön kaját. Ha ételérzékenysége van, lehet vele beküldeni külön kaját.
Akkor nem.
De ha nincs papírod, akkor nem. De hogy a szülő, az ilyen ortorexiás szülő sokszor a gyerekére is nyilván ráerőlteti, mint ahogy minden szülő jót akar a gyerekének, és minden szülő úgy eteti a gyerekét, ahogy szerinte helyes, de hogy ez elmehet olyan végletekbe, hogy próbálja a szülő betolni a gyerekkel azt a kaját, mire az iskola azt fogja mondani, hogy de hát ha ez nem vallási vagy egészségügyi alapon történik, akkor ezt nem tudjuk befogadni.
Igen, ez tök fontos, amit itt behoztál szempontként, hogy tényleg hol van még a betegesség, hogy a szülő legjobbat akarja a gyereknek, azért sajnos olvasunk x időnként ilyen híreket, hogy annyira egészségesen próbálja eltetni, fénnyel, meg ezzel, meg azzal, meg megvonva nem tudom milyen alapélelmiszereket, hogy vannak gyerekek, akik ebbe belehalnak, szóval tényleg azért ott van egy olyan határ, hogy lehet nekem egy elképzelésem, hogy mi egészséges, meg mi a tiszta, meg nem tudom mi, de hogyha megvonok mondjuk egy fejlődő szervezettől olyan létfontosságú anyagokat, amire szüksége lenne, akkor kvázi meg kárt okozok, és itt megint visszakanyarodunk ide, hogy ameddig nem okozok kárt magamnak, vagy a környezetemnek, de hogy igen, itt ez kárt tud okozni, úgyhogy az megint egy olyan nagyon fontos határ, meg amit mondasz, hogy nem erőltetem másokra, ezt tetszik, hogy behoztad ezt a szempontot, hanem én így étkezem, nekem ez a fontos, vagy ezt tartom szem előtt, de hogy ettől még, ugye ilyenkor szoktak a fröcsögő kommentek, meg a nem tudom, meg épp így az oltás ellenes, meg a oltáspárti, meg a szó, szóval, hogy ezekbe elfogadni azt, hogy oké, nem erőltetem rá a másikra.
Meg
és
a macskámra.
De egy pillanatra megvilágíthatom a másik oldalt, mert a nem erőltetem a másikra az akaratomat, az a másik oldalról is érdekes, hogy az intézmény nem engedi meg a szülőnek, hogy ne a menzás kajával etesse a gyerekét. Tehát, hogy mégis az intézmény is lehetne engedékenyebb, hát akkor ez egy normál.
Igen, de most 30 gyereknek
keret.
30 különböző kaját tárolni és melegíteni egész nap. Tehát arra...
Elhiszem, hogy nehéz.
Ez egy komoly probléma, de most nem az eredetés, inkább visszatérek, hogy legyen azért ennek a podcastnak egy kicsi pragmatikus jellege is, hogyha valaki a hallgatók közül úgy érzi, hogy nem biztos abba, hogy jól csinál, amit csinál, tehát bármilyen kérdője felmerül a fejébe, én azt tanácsolom, hogy érdemes elbeszélgetni egy dietetikussal, mert vannak olyan emberek, akik tényleg nagyon furcsán esznek, ismertem olyat, és elment egy dietetikushoz, és az megnézte, minden, ami szüksége van a szervezete, benne volt a diétájába. Sőt, még azoknak is tanácsolom, nagyon erősen a lelki békék megnyugtatása képen, hogy menjenek el egy dietetikus, akik nagyon jól érzik magukat, csak hogy megnyugodjanak, hogy minden, ami szüksége van a szervezetnek, megvan abban az étrendben, amit ők esznek. Ez egy egyszeri alkalom, megvizsgálják, nem tudom, hogy ezt lehet egészségbiztosításra, vagy magánalapra, nem tudom, de érdemes befektetni, mert az megnyugtató, lehet, hogy jól csinálom, amit csinálok, és ha valami tényleg hiányzik, mondjuk bizonyos vitaminok, vagy valami, mert olyan az étrendem, akkor meg azt valamilyen formában pótolni kell.
Igen, ugyanakkor óva intek mindenkit attól, hogy nem tudom én, neten, meg fórumokon, meg más okos emberek próbálják
meg. Ennek is egy személyre szabottnak kell lennie, hiszen abban sincs két ugyanolyan.
Igen.
Egy pillanat, és folytatjuk a beszélgetést.
Két ugyanolyan.
Igen.
És mennyire tehet az ortorexiáról az élelmiszeripar mondjuk? Mert az én fejemben úgy létezik, hogy nyilván hogy alkoholizmusról is azóta beszélhetünk, amióta van alkohol, de nem biztos, hogy a sörgyár tehet arról, hogy én alkoholista leszek. És valahogy ugyanígy képzelem az ortorexiát is, hogy nyilván az emberiség a tömegtermelés miatt nekiállt színezékeket, tartósítószereket, stb. Használni, akkor nyilván az emberiség rájött, hogy ez nem egészséges, és hogy akkor kell egészségesen étkezni, és akkor nyilván bizonyos gyártók rájöttek, hogy na akkor mi szuperfoodokat fogunk gyártani, meg hiperegészséges, meg mindenmentes élelmiszereket, és megjelent ugye az egészségtelen étkezésre válaszul az ortorexia. De hogy mennyiben felelős az ipar? Nem tudom, hogy érthető a kérdés. A szépségipar, a reklám, a média, az influencer.
Igen, de az ipar, hogyha most az ipar részét képviselném, akkor azt mondom, nekem az az érdekem, hogy minél többet adjak el.
Mint ahogy a sörgyárnak is az érdekem.
Hát a dohánygyárak sem az etikus oldalról közelítik meg, de most már tesznek azért lépéseket, hogy felvilágosítsák a fogyasztót. Tehát az élelmiszeripar is tudna tenni olyat, hogy felhívja figyelmét, hogy ebben színezők vannak, nagyobb betűkkel, nem olyan pici betű, amit senki nem tud elolvasni. Tehát ilyen dolgokat lehetne tenni, de ez két különböző érdekcsoport. Az egyik az, aki szeretne egészségesen élni, és tényleg nem mérgezni magát. A másik pedig az, aki azt mondja, hát ezek a pici kis mérgek hosszú távon.
Meg én már úgyis
akarom adni.
Igen, 60 éves korig nem volt semmi.
Meg cserélik 5 évente a brandet, lehet, hogy az E665-ből lesz 664, igen. És akkor az már nem tartalmaz, tehát nagyon nehéz.
Dizájnertartósítás.
Igen, ez tényleg így van. Tehát ez egy, hogy mennyire felelősek, hát igen. Hogyha nagyon felelősek lennének, akkor valószínű, hogy hát nem
azt mondanák,
csinálnák.
Hogy inkább nem gyártunk nektek joghurtot, egyetek valamit ilyen.
De az ipar kitermeli tehát kontraproduktív is, hiszen kitermeli azt, aki majd azért nem fog húst enni, hogy a föld fenntarthatóságát elősegítse, mert hogy világ van ez az irány is, aki nem a saját testi egészségért, hanem a föld
Igen, de ugyanakkor számos szarvas van. Igen, igen, akkor értelmetlenül jön a világra. Rövid életük van, de még az is fölösleges. De hogy az olyan érdekes, mindig, amikor ilyet hallok a reklámban, nem tudom, hogy piacra adnak egy új joghurtot, és azt mondják, hogy most valódi gyümölcsdarabok. Hogy akkor eddig mivel ettem?
Még intelligensebb a mosókorod.
Igen, akkor mindig rádöbbelek, hogy ilyenekkel leplezi le magát az élelmiszeripar, hogy most még több valódi csokoládéval. És ugye akkor eddig mi volt benne?
Igen, meg a százalékban, hogy most 25% vagy 50%, hát igen, ez a reklámfogás tulajdonképpen. De ne felejtsük el, hogy a számok számítanak, tehát azt, amit mondasz, nagyon, nagyon igazad van ebben, hogy kontraproduktív lehet, de azért a nagy tömeg nem. Tehát amikor bemész egy élelmiszerboltban, megfigyeled, nagyon kevés ember olvas el. Én azt vettem észre, hogy még azt se olvassák el, hogy mi a szavatossága a terméknek. Én pedig
akkor lehet, hogy
én nagyon elolvasom a szavatosságot.
Én úgy vagyok vele, hogy amit tehát hogy az az egészséges, amin már nem tudom elolvasni, hogy mi van benne, mert már 45 évesen én már nem látom a betűket. Ha nem látom, hogy van-e benne delfinhús, akkor megveszem. Úgyhogy hogy igen, hogy olyan apró betűvel, tehát hogy látható.
Hát kihívás, van, abszolút. Igen, igen. Nyilván azért is, mert ugye kicsit ilyen farkában rapó kígyó, mert azt szoktuk mondani, hogy valaki túl sok időt tölt ezzel, hogy ezekre odafigyeljen, de hát muszáj nagyon sok időt tölteni ebben, mert tényleg annyira nyomozni kell, és bár azért azt is tapasztalom, igen, hogy aki ráér egy ilyen fajta életmódra, azért viszonylag vannak már bejáratott termékek, bejáratott igen, lelőhelyek, igen. Szóval egy idő után azért már ez sem igényel olyan sok időt, meg odafigyelés, de hogyha egy új dolgot igen. akar az ember, akkor igen, ezt el kell olvasni, hogy mi van benne.
És egyes termékeknek olyan sok összetevője van, hogy tényleg időigényes, így van. De azt, hogyha többször fogyasztod, akkor már, ahogy mondod, megszokja, és egy idő után már nem kell ezzel annyi időt tölteni.
Igen, de ez is érdekes például, hogy a tojásra nincs, nem, tehát tojásra nem kell nem tudom, termékismertető, vagy a kígyóborkára.
Hát az almára se.
Igen. Igen, és csak a Pink Lady matricát szoktam megkapani, mert mondjuk el a hallgató, Pink Lady-t fogyasztok.
Ez egy jó reklám.
Én megengedhetem magam. Ez az egy örömöm.
Mindenki alszal, amit megeszik, ugye?
Én egy Pink Lady vagyok, kettő rózsaszín hölgy. Akkor összegezzük már, hogy mégis, tehát hogy tényleg nagyon fontos az egészséges táplálkozás, főleg úgy, hogy rengeteg egészségtelen dolog között kell megtalálnunk azt, amivel várhatóan el fogunk érni 80-90 éves korunkig, de mégis mitől lesz beteges az ortorexia nervóza? Ugye mondtuk ezt, hogy ugye a társasági élete meg az egyéb kötelékeinek a rovására megy, mondtuk azt, hogy esetleg ráerőltetheti a nézetét. Mehet-e az egészséges táplálkozás az egészség rovására például?
Igen.
Igen,
ebbe egyetértünk.
Mint ahogy a munkafüggőség is a munkaminőségének a rovására.
Mert már annyira leszűkíted a lehetőségeket, hogy a végén már alultáplált leszel tulajdonképpen. Tehát mehet, igen, sőt, ez már az egyik határ, amikor odajutsz, hogy már olyan kevés a repertoár, amiből válogathatsz, hogy az egészségkárosodás lehetőségét vagy kockázatát ugye előidézi.
Meg én olvastam ilyet, hogy okozhat alacsony pulzust, vérszegénységet,
vitaminhiányt.
Nagyon érdekes, meg például nem tudom, hogy van a ketogén diéta, amikor nem eszel szénhidrátot, de hát nem lehet a szénhidrátot mellőzni az étkezésből. Úgyhogy a másik érdekes kérdés ugye, hogy az ortorexiások honnan tájékozódnak? Tehát, hogy honnan tudják, hogy amit ahogy ők esznek, az egészséges-e. És itt akkor felmerül már a gyanú, hogy nyilván ez már egy torzult egészségkép eleve. Tehát, ha egy dietetikustól, hivatalos forrásból gondosan összeállított étrend felől tájékozódnának, akkor nyilván nem lenne gond, de hogy sokszor itt az is belejátszik, gondolom, hogy egy ilyen torzult valóságképpel rendelkeznek, mint ami általában adott esetben mondjuk a függőségekre jellemző lehet.
Igen, hát az internet egy jó forrás ahhoz, hogy ilyen torzult képekbe gondolkozzál, és különböző ilyen csoda diétákat, csoda szereket vásároljál, hogy azért ez továbbra is általánosan mondható, hogy meg kell nézni a forrását annak, annak az internetes oldalnak.
Meg összeesküvés elméleteket sejts az élelmiszeriparon belül.
Összeesküvés, vagy nem, ha nem is torz, de mondjuk alulinformált emberek, akik meghallják, hogy a zsírmentes diéta az mennyire kiváló, eszünk gyümölcsöt, de tudja-e, hogy hány vitaminunk zsírban oldódó.
Igen, vagy hogy a sajt telített zsírsavakban gazdag, ezért egészségtelen, de számos, nem tudom én, ásványi anyagnak a forrása, meg a fermentált élelmiszerként segít a B-bolyhok egészséges. Nem vagyok dietetikus, nem akarok belemenni a magyarázatba, de hogy sokszor egyoldalú is ez a dolog, hogy az egészséges hatásait elhanyagolod az egészségtelenek miatt.
Hát igen, meg szerintem itt is fontos szempont épp úgy akár, mint a testedzésnél is, hogy bizonyos sportágak, vagy bizonyos mozgásformák van, akinek ajánlottak, van, akinek nem ajánlottak. Tehát, hogy fontos, hogy ismerd a saját szervezetedet, és ez tényleg megtaláld a rád szabott étkezési módot épp úgy, mint mondjuk mozgásformát, stb. Tehát, hogy amint belépsz egy csoportba, és mindenki nem tudom, milyen diétet követni, nem biztos, hogy ez neked jó lesz. Tehát, hogy ezért ezeknek
ez után... nagyon jogos, és ezért is mielőtt bárki belekezd bármilyen diétába vagy étrendbe, beszélj azt meg egy dietetikussal, és hogyha rábólint a szakember, akkor rendben van. De csak azért, mert valamit olvastam az interneten, és valami egy személyiség, mondjuk valaki például egy sztár vagy egy celeb, azt mondja, hogy ez a diéta milyen csodát tett nekem, az nem biztos, hogy neki is azt fog tenni, ezért beszélj meg mindenféleképpen egy szakemberrel, aki ért hozzá, mielőtt belekezd bármilyen diétába, vagy bármilyen étrendbe.
Hát meg itt is nagyon fontos szerintem az önismeret, mert hogy például a testem jelzéseire tudok-e hagyatkozni, mert hogy az is lehet, hogy igen, kipróbálok valami étrendet, és nyilván a szervezetem jeles, csak azt fognom kell, és ahhoz valamennyire ismernem kell magam, mint hogy pár adással korábban beszéltünk erről itt a nőiség kapcsán, és egy csomó mindenki nem is ismeri a saját működését, ciklusát, stb. Épp így a szervezetének a működését sem, szóval hogy ebben sem az ész nélkül követek valamit, hanem kell hozzá egy megfelelően ismeret, meg valóban egy kritikai érzék is, vagy nem is tudom fölülbírálni azt, hogy ez...
Nekem nagyon érdekes például, én ilyen apró finom hangolásokat végzek, de hogy amitől így a sport miatt, és akkor itt egy kicsit megint, bár nem vagyok edzésfüggő, de egy kicsit megint összekössük a kettőt, én a sport miatt ittam ilyen porfehérjét, ilyen vízben, tejben, növényi tejben oldódó porfehérjét edzés után, meg mondjuk egyet este, mert hogy ezt olvastam, hogy a nem tudom én testedzéshez a testsúlyodnak a nem tudom én hány százalékának megfelelő fehérjét kell fedezned, és akkor figyeltem, hogy akkor mennyit viszek be húsból, mennyit mondjuk tejből vagy tojásból, és akkor ahhoz képest még nekem még ennyi kéne pluszban. És feleségemnek ez nem tett. Ő mondta, ne csináld. Nem mondom, miért sem, mert tök egészség, növényi fehérje, de ne szétszedi a vesét. Ne növényi fehérje, semmi lehet. Akkor legalább tartsál szüneteket. Akkor tartottam, mit tudom én, egy-két hónap szünetet, de aztán megint. Na, de akkor, vagy nem volt időm úgy enni, és akkor mondom, na hát akkor legalább a fehérje forrás megvan, aztán valami szénhidrátot még mellé veszek, viszontlátásra. De hogy csak addig mondta, hogy aztán a végén beszéltem egy orvos ismerősünkkel, és mondta az orvos, hogy fél hosszú távon tényleg zétcseszi a vesélet. És emlékszem,
az asszonynak megint igaza
volt. Igen. És emlékszem, hogy tök nehéz volt elengedni. De hát, hogy akkor nem lesz meg a napi fehérje szükségletem, és akkor így ez a, nem tudom én, ez az erőlét, ez a fizikum, amit én ideig itt kialakítottam, akkor ezzel most
és
mi lesz?
És le tudtál állni vele?
És le tudtam
szóval leállni. Ez is egy fontos határ, hogyha tudom, hogy akkor az ártalmas.
Akkor úgy voltam, hogy jó, akkor ami még otthon van, azt elhasználom. De már nem veszek újat. És leálltam vele, és kíváncsian figyeltem a hatást, és azt kell mondjam, hogy igazából nem lettem tőle kevesebb, vagy szegényebb, vagy gyengébb. Nem tudom. Meg akkor mondjuk akkor eszem reggel két fő tojásra többet. Tehát ugye ennyi. Ami nem tudom, milyen hatással van mimre, vagy csak a fehérjét teszem, nem tudom. Tehát, hogy nekem egy ilyen személyes példám van. És ezt egy orvos mondta, nem dietetikus, lehet, hogy a dietetikus azt mondja, hogy hülyeség, egyen nyugodtan, de hogy ilyen finom hangolásokra, amik képes az ember, akkor addig úgy gondolom, hogy nagy baj nincsen, nem?
Igen, hát a lényeg az, hogy a szervezetnek azért szüksége van bizonyos dolgokra, vitaminokra, proteinekre, aminosavakra, és ezzel tudatosnak kell lenni, hogy mégis amit eszek, hogy mennyi, körülbelül mennyi van benne, nem pontosan gramra tudni, de nagyjából ismerni kell ezt, és vannak már orvosilag, szakemberek által kidolgozott applikációk, ez most itt nem a reklámhelye, és én sem ismerek, csak egyet ismerek konkrétan, ahol tényleg nyomon tudjuk követni, hogy nagyjából mennyit viszünk be. hogyha látjuk, hogy mondjuk a protein bevitel nagyon alacsony, és edzettem ráadásul, akkor tényleg valamit tenni kell, hogy te mondtad, vagy a szelet tényleg két tojásfehérjével többet, vagy egy szelet halat, vagy valami, például a hal az nagyon fontos, és állítólag egészséges is, én nem vagyok dietetikus, de tényleg azért kell tudni, hogy hát mit viszel be, és ezért mondom, hogy nem szabad csak így az interneten talált információkra építeni az étkezésünket és a diétánkat, hanem tényleg ezt meg kell beszélni egy szakemberrel. Természetesen aztán vannak szakkönyvek is, amikből lehet informálódni, ugye? Csak a forrását, a hitelességét a forrásának azt fel kell mérni, és nagyon figyelmesen, mert félrevezethetnek.
Igen, hogy ne Szabóné Morika tippjeit olvas 10 pontban. Még egy kérdés, ami mindig elhangzik így a vége fele, hogy egyrészt vannak-e keresztfüggőségek, ki lehet-e váltani egy más függőséget, vagy éppen az ortorexia válthat ki más függőséget, például anorexiát, bulimiát, ugye, hogy az illető rájön, hogy helytelenül táplálkozott, és akkor átlendül rögtön a dolog ortorexiába, és szert vált tulajdonképpen, illetve hogy gyógyítható el, lehet elő róla jönni.
Hát ez jó kérdés. Ugye, hát az ortorexiát nem tudom, hogy ha ugyanazzal a módszerrel lehet gyógyítani, mint tehát tulajdonképpen kognitív viselkedési terápiával, ahol fokozatosan rávezetjük az információknak a hitelességét, bemutatva rávezetjük az illetőt, hogy egészségesebben legyen, vagyis ne figyeljen annyira oda, ne figyeljen oda a túl egészséges étkezésre, egy kicsikét vegyen vissza belőle. De én megmondom őszintén, én még nem találkoztam esettanulmányon a tudományos irodalomba, hanem csak azzal, hogy fokozottan valaki odafigyel, és túlzottan odafigyel az étkezésre, amit nevezünk ortorexiának. De én nem találkoztam személyesen olyan esettanulmányon, ahol a kezelést is leírják.
Esettanulmánnyal én se találkoztam, a praxisban egy-egy, de hát nyilván ennek is azért van mértéke, hogy mennyire volt szélsőséges, de azért valahogy ez az ortorex, ez mégiscsak én azt gondolom, hogy inkább egy ilyen gyökér probléma, amit te is mondasz, hogy arra rá tud épülni még a testedzés függés, meg a mindenféle egyéb, akár kényszeres tünetek, illetve amit itt korábban te is mondtál, hogy sokszor azért érdemes más kórkép tüneteként értelmezni, vagy egy másfajta működési zavar tüneteként értelmezni, és nem önállóan, ugye, mint ahogy az ortorexia nem is egy önálló kórkép, és nincs benne DSM-5-ben, tehát, hogy arról beszélni, hogy akkor gyógyítható-e, vagy se, ez egy picit így.
Igen, ezt mondjuk el, hogy az ortorexia nem önálló kórkép,
igen,
nem szerepel.
Tehát, hogy gyakran ezt jobban tudjuk értelmezni más zavarnak a részeként, és akkor valahogyan az alapzavarral kell valamit pontosan kezdeni, és úgy tud az ortorexia is oldódni. Illetve azért, amit kérdeztél, én szoktam arra törekedni, hogy tényleg a szélsőségeket egy picit finomítani, vagy nem tudom, szóval volt, akinél már működött az, hogy akkor kapott olyan házi feladatot, hogy akkor próbálja meg a következő vendégségben, hogy mi történik, ha eszik egy, nem tudom, tálalást.
Csoki
Mikulást. Igen. Mi összeomlik a világ, ha megeszik egy Túró Rudit most, akkor a reklám helye.
Attól szóval, függ, mikori.
Megnézze az hatosságát, és hogy egy kicsit finomítani, és tele kijönni ebből a nagyon szélsőséges túlzásba vitt, mert hogy alapvetően az egészséges életmóddal nincsen baj, tehát nem arról kell leszoktatni a kliens, hanem valóban ebből a nagyon szélsőséges működésmódból kimozdítani, ami már számára is ártalmas sokszor.
Akkor nehéz, amikor egy betegség indukálja az ortorexiát, és a betegség, tehát teljes 100%-ban elhiszi, hogy amennyiben így étkezik, akkor a betegsége kezelte, tehát akkor nem fog meghalni. Nagyon sokszor a betegség kiválthatja, és akkor nehezebb kezelni.
Hát igen, de nem is véletlen, tehát az embernek valami kiderül, valami betegsége, akkor azért az orvosok is most már ezzel szoktak élni. Életmódváltozás, figyelje jobban oda az étkezésre, figyeljen oda a mozgásra, stb. Ami így is van, és ennek van valóban egy egészséget javító haszna, de ennek is a szintje, a mértékét kell megtalálni, és ez az, amit te is mondasz, hogy ez gyakran át tud csúszni akár egy ilyen szélsőségbe, és ott nyilván kezelni kell akkor a betegséghez való viszonyt, a halálfélelmet, azt a traumát, amit mondjuk a betegség okozott, stb. Stb.
Akkor visszatérve te kérdésedre, András, hogy vannak-e keresztfüggőségek? Hát vannak bizony.
Például. Most hát én egy keresztfüggőről tudok, Keith Richardsról, aki egyszerre ortorexia és szerhasználat, mert hogy tiltott szereket használ, de abból csak minőség.
Igen, vannak például, ugye van ez a gaming, a játék függőségbe, ott nagyon sokan dohányoznak, isznak mellette, akkor az alkoholizmus és a szexfüggőség is párosul, a pornográfia is párosul a szexfüggőséggel, alkoholizmussal, tehát nagyon sok keresztfüggőség van. Az egészséges függőségek is párosulhatnak az úgynevezett nem egészséges függőségekkel. Most ezt tudom, hogy viccesen hangzik, de a testezés függőség, hogyha belegondolsz, addig, míg nem állt, addig az nem igazán függőség. Tehát ha valaki azt mondja, hogy sokat edzel, naponta edzel, és csak egyszer tart a szünetet, attól még nem biztos, hogy függő vagy. De például párosulhat maga a függőség, amikor valaki függővé válik, párosulhat az ortorexiával, de párosulhat akár alkoholizmussal is. Tehát annak ellenére, hogy nagyon odafigyelj, mit teszik, de azért mégis ugye megisszak is.
Vagy foci után a haverokkal.
És ezek az ellentétes viselkedések, ezek váltják ki a belső konfliktus igazán. Ami aztán még jobban tüzeli, hogy ezeket a viselkedésekbe belemennek. Hol az egyikbe, hol a másikba. Hol az egyikbe, hol a másikba.
Értem. Mit tudunk tanácsolni azoknak, akik úgy érzik, hogy billegnek az ortorexia határán, forduljanak dietetikushoz ezek szerint? Ez a...
Hát igen, vagy úgy egyetlen szakember. Szóval én azért azt szoktam mondani, hogyha minden oké veled, akkor nyilván azt a képet fogod visszakapni egy beszélgetés kapcsán is, hogy minden oké veled, ha meg nem, akkor meg derüljön ki, és kapjál ebben segítséget bármilyen szakembertől is, tehát az edzőtől, a dietetikustól, a pszichi kezdetű szakmák képviselőitől, stb. Tehát szerintem érdemes.
De csak akkor, hogyha úgy érzed, hogy problematikus az étkezés, mert ha te békében vagy vele, semmi bajod nincs, de akkor ne beszéljük be az emberek, hogy ők betegek azért, mert odafigyelnek az étkezésre, erre vigyázunk. Tehát csak akkor, ha úgy érzed, hogy valamit sokan szóltak már meg, sokan tükröt állítottak, hogy ez valami nem stimmel, akkor csak azért, hogy megnyugodjál, mennyire egy dietetikus, beszéld meg vele, áldozál le egy órát, és utána nyugodtan tudod csinálni, amit csinálsz, megnyugszol. Igen.
Vagy az a vicc, amit már elmondtam a szexfüggőség adásunkban, amikor elmegy az ember a pszichológushoz, és én doktor úr, én szexfüggő vagyok, és úgy doktor rajzol neki egy kört, hogy mit lát cicit, rajzol neki egy nézetet, hogy
látszik. Megint biztonságot rajzol a
doktor. Doktor, maga tényleg, ez a szexmás, maga rajzol egy ciciket. Tehát, hogyha te úgy érzed, hogy a te étkezéseddel minden rendben van, ellenben mindenki más. Szerintem azért akkor is érdemes egy látogatás, és ha ilyen szakembernél vagy, és nagyon fancy helyen, vagyis a recepciós pultra van kitéve savanyú cukor, sok mindent elmond, hogy mersz-e belőle venni. Köszönjük szépen Szabó Attilának, hogy itt volt velünk, és köszönöm szépen Hoffman Katának is, hogy elkalauzolt minket, Désenikőnek azt, hogy jó kérdéseket tett fel, és mert nevetni. Veletek találkozunk egy hét múlva, hallgassatok minket ott, ahol az előző korábbi adásaink is visszahallgathatók, minden népszerű podcast felületen, várjuk a kommentjeiteket a social media felületeinken. Az adással kapcsolatos információkat, tippeket, linkeket megtaláljátok a kimondható.hu-n a podcastunk füle alatt. Találkozunk egy hét múlva. Sziasztok!
Sziasztok!
Az elhangzottakkal kapcsolatos cikkeket, információkat, linkeket megtalálod a kimondható.hu oldalon a Töltsd velünk menüpont alatt. Kommentjeidet a Facebookon, az Instagramon és a YouTube-on várjuk. Töltsd velünk legközelebb is. Szia!
Ez a műsor a Béton közösség tagja.